A lakóépület tervezés evolúciója és jövője. Ezzel a címmel készít tanulmányt a Magyar Művészeti Akadémia építőművészeti tagozata megbízásából Halmai Attila miskolci építész. A kutatás témája, hogy hogyan alakult az építészeti stílus az 1980-as évektől, így az alaprajz, téralakítás, anyaghasználat, vizsgálja a digitalizáció által megváltozott tervezési folyamatot, az építési hatóságok szabályozását. A Halmai Art építésziroda vezetőjével beszélgettünk, aki 2018-ban megkapta Miskolcváros építészeti alkotói díját. Több évtizedes múltra tekintenek vissza, és ha én jól olvastam, talán 400 lakóház van már a kész házak között?
Először is köszönöm szépen a meghívást. Igen, hogyha összeszámoljuk, valahol 300-400 között van, ennek egy kisebb része átépítés, de nagyobb része újépítésű családi ház, társasház, ikerház volt, és hát egyébként más tervekkel is foglalkozunk, tehát középületekkel, iparépületekkel is. De igen, a szám valahogy ott van.
Na, egy kicsit gonoszkodva kezdem ezt a beszélgetést, mert éppen a múltkoriban egy társaságban felvetődött az a kérdés, hogy vajon mi marad meg az utókornak a 20.-21. század építészetéből, és ez egy nagyon izgalmas kérdés az építészek számára is, gondolom.
Igen, abszolút, hát a 20. század különösen, mert ugye még a 20. század elején még éltek azok a régi stílusok, formavilágok, például ugye a késői eklektika vagy a szecesszió, amikor az emberek még szerették az építészetet, és utána az első világháború utáni időszak az nem csak a monarchia szétesését jelentette, hanem az építészet is teljesen új vágányra került, tehát jött a modernizmus, és bizony az akkori fiatalok óriási harcot, szellemi harcot vívtak az úgynevezett régiekkel, akik még meg akarták őrizni a régi stílust, formanyelvet, a fiatalok pedig ugye a leegyszerűsített, letisztult Bauhaus irányába mentek. Legalább olyan viták voltak az építészetről abban az időszakban, mint ma. Talán még nagyobbak is. Tehát például volt, aki akkor már a parlamentet egy idejét múlt épületnek tartotta a fiatalabbak közül, és mégis ma annak a csodájára jönnek ide a turisták, meg a Halászbástyát néz, meg a Mátyás templomot, és bizony utána jött egy modernista időszak, aztán jött a második világháború, szocialista realizmus, ugye talán az volt a mélypont az 50-es, 60-as, 70-es évek, amikor nagyon-nagyon meg volt kötve az építészek keze, és utána a 80-as évektől indult újra egy kicsi erjedés, egy szellemi stimuláció, egy kis remény, hogy lehet megint egy egyedi építészetet művelni. Egyébként szerintem Magyarországon az utóbbi 10-20 évben születtek olyan épületek, modern épületek, amire büszke lett az egész ország, tehát a Puskás Arénától kezdve a Néprajzi Múzeum Budapesten, a Magyar Zeneháza, tehát vannak pozitív példák, csak a modern építészetben az is az a feladat, hogy a szép arányokat megtalálni, meg a használhatóságot, de már más formát, tehát nem lehet már visszatérni a régihez, esetleg akkor, amikor régit újítunk föl, láss például várrekonstrukció, amit nagyon szépen csinálnak Hausmann program keretében.
A mai, most ne műemlékekről vagy középületekről beszéljünk, hanem úgy általában, hogy van stílus neve a mai építészetnek? Barokk, szecesszió, tehát tudtuk a házakról, hogy milyen stílusban épült. Igen, templomokról, hogy gótikus, román, van stílus neve ma az építészetnek?
Tényleg régen így volt, hogy minden, tehát ahogy mi is tanultuk, hogy ettől eddig gótika volt, utána reneszánsz, aztán klasszizmus, barokk. Ma nagyon-nagyon felbomlott, tehát a modern után jött a 70-es, 80-as évben az úgynevezett posztmodern, ahol már volt a legmerevebb formáktól egy kis elrugaszkodás, és a 80-as évektől Magyarországon, ugye, hogy a rendszerváltás történt, az előtte levő években is megindult egy eredés, és ott most már nem úgy alakulnak a stílusok, hogy lineárisan, hanem szétágaztak. Tehát a Makovec-féle nemzeti vagy organikus vonal, akkor mindig is nagyon erős volt a modernista vonal, aztán lehet még egy ilyen inkább népies építészetre hajazó tervezési stílust is felfedezni. Tehát egymás mellett szimultán haladnak ezek a szétágazó stílusok, és az az érdekes, hogy néha olykor egymásra is hatnak. És tényleg építészkritikus legyen a talpán, aki meg tudja állapítani, mi honnan, hova ágazott el, melyik az az ág, amelyik elhalt, melyik az, amelyik életképes. Tehát utólag lehet, hogy ezt majd csak 50-100 év múlva tudják majd teljesen kibogozni, hogy most éppen miért ilyen épületek épülnek egymással párhuzamosan, és mi lesz érték később.
Halmai Attila Miskolcon töltötte a gyerekkorának a nagy részét, és engedje meg, hogy megemlítsem a szüleit, hiszen az alma nem esik messze a fájától, szokták volt mondani. Halmai László eredetileg népművelő, de kiváló diaporámás, nagy nemzetközi sikerekkel. Édesanyja Halmainé Fehér Margó pedig itt a rádióban is sokszor szerepelt nálunk, mert ő abban teljesedett ki, hogy fotózott, remekül fotózott, és templomokat kutatott, például annyit a református templomokról nem sok mindenki tud építészetileg, mint amit ő, hála Jóistennek, megfotózott, és be is küldte a Műemlékvédelmi Főfelügyelőség, hogy hívják őket, ezt a portált?
Műemlékvédelmi Hivatal.
Tehát megmaradt a nyoma ennek, tehát a képek
igen,
nem vesztek el.
A hagyatékát azt egy az egybe átruházta a műemlékesekre.
Igen, édesapjának a hagyatéka fotói pedig a Herman Otto Múzeumban vannak, tehát ez a művészetek, és ebből adódóan az építészet iránti érdeklődése megmaradt. Milyen stílusban, ahogy néztem a honlapján a képeket, tényleg valóban ez a 21. századi nagyon egyszerű, nagyon letisztult, de mégis nagyon arányos formákkal épült épületek vagy tervek láthatóak. Tehát mi van ilyen szóval megfogalmazható tervezési metódusa az építésznek? Biztosan van.
Van. Egy részét nehéz is megfogalmaz, mert itt az intuíció is nagy szerepet játszik, de olyan mindenképpen mondhatom, hogy a miskolci iskolához kötődöm, mert itt ugye Pressz Antal, Bodonyi Csaba, Ferenc István, Rudolf Mihály, ki ne hagyjak valakit, Taba Benő, Rostás László. Tehát nekik volt egy ilyen országosan ismert műhely itt Miskolcon az Északterben, és itt különösen fontos volt a hely szelleme. Tehát nem sablonokat alkalmazom én se, hanem ugye az ember a helyszínen mielőtt még tervezne, úgy beleszagol a levegőbe, körülnéz a lejtés viszonyokat, a környező házakat, és nem azt az a kaptafát húzzuk rá, vagy húzom rá a feladatra, hanem próbál az ember érzékenyebben reagálni a dolgokra, és ugyanakkor nem csak egyfajta stílusban tervezek, de azt mondják, hogy többször is hallottam már, hogy észre lehet venni, hogy ezt én terveztem, de egyébként lapos tetőstől a magas tetősön át, a félnyerek tetősön át gyakran szoktunk, de nagyban befolyásol a környezet, a kapott igénylista, még az ügyfélnek a személyisége is befolyásol engem, még az életkora is, úgyhogy tényleg most nincsenek ilyen merev építészeti korszakok, hanem szabadság van, és ezzel párhuzamosan a felelősség is megnőtt, meg kevesebb a sablon. Mert hát még rengeteg más dolog is befolyásolja a tervezést, amit az ügyfelek nem is látnak.
Igen, hát aminek apropóján most beszélgettünk, az, hogy a Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjasaként tanulmányokat fog folytatni 1980-tól, ha jól emlékszem,
körülbelül
hogy
igen.
Hogyan alakult az építészeti stílus. Tehát végre lesz egy összegzése ennek, amit én most megkérdeztem, és ahol egyelőre nincs hol utána néznem. Milyen fő kérdések mentén folyik majd ez a kutatás?
Igen, ez úgy alakult ki, hogy ez a MMA-nak ez az ösztöndíj rendszere csak pár éve van, és itt köszönöm meg Rudolf Mihálynak és Bodonyi Csabának, hogy felkértek engem, és eléggé szabad kezet is hagytak a témaválasztásban. Ugye igaz, hogy tervezünk középülettől ipari épület át lakóépületeket, de a lakóépületek a szívem csücskei, és felmerült azonnal bennem ez a lehetőség, hogy mi lenne, hogyha a 80-as évektől végigkövetném, persze nem lexikális szinten, de a lexikon szinten, de egy ilyen könnyedebb, mondjuk 80-100 oldalas tanulmány segítségével, hogy a 80-as évek óta hogyan alakult a lakóépület tervezés. Pont amelyről is beszéltem, hogy ugye szertágaztak a stílusok, összefonódtak, elhaltak, és hogy mi volt ennek a hajtóereje, a környezet hogyan változott, tényleg a megbízók, az építéshatóságok, a műszaki előírások, az esztétikai elvárások, és hát erről fogok majd persze a tervezést, ugyanúgy fogom folytatni fő munkaidőben, úgymond csak ez a plusz vállalt feladat, hogy az MMA-nak egy ilyen tanulmányt készítek, megpróbálom feltérképezni, persze nem az egész országban, az túl nagy feladat lenne, de Miskolcon és környékén, hogy hogyan, miért, mikor, merre alakult az építészeti tervezés folyamata, a gondolkodásmód?
Hát az építészet az az ág, ami nagyon evidens módon tükrözi a társadalmi viszonyokat, a politikai viszonyokat, az embereknek az anyagi viszonyait, és egyáltalán azt az igényszintet, hogy milyen elvárásaik vannak az embereknek a lakóhelyükkel kapcsolatban. Hát nyilván nagyon sok minden meghatározza ezt.
Nagyon sok. Tényleg, hogyha a megbízókról szó esett, akkor hát ugye 70-es, 80-as években úgy épültek családi házak, hogy ilyen kihajtható A1-es papíron rajta volt minden alaprajz, metszet, homlokzat, és tényleg olyan rajz volt, hogy akár egy nap alatt meg lehetett rajzolni, ugye reggeltől estig. Ugye sokszor sablonok voltak, az úgynevezett kádárkocka, vagy a fényretetős egyszerű házak, és sokszor csak adaptálták a terveket, és gimnazista koromban pont ez lelkesített fel, hogy láttam, hogy Miskolcon itt épült például a Taba Benő féle kilátó épület, vagy a Bodony Csaba féle technikaháza, hogy újra szabadabb a formálási lehetőség, és ez inspirálta arra, hogy építésznek menjek, mert igaz, hogy bonyolult, meg nehéz, de mégiscsak van alkotási lehetőség ideális esetben.
Miskolc nem egy könnyű terep az építészek számára sem, azt kell, hogy mondjam, mert ugye völgyben fekszik, azon kívül hát azért elég eklektikus a város.
Igen, igen, és ezen már nagyon nehéz változtatni, tehát itt...
Hagyd mondjam már el, ma reggel jöttem át az Erzsébet téren. Azt mondja, hogy jövök be a főutcáról, látom az Erzsébet fürdőt, mellette épül ugye az új épület, mögötte épül ez a hatalmas nagy lakótömb, ami elfoglalja a teret, fölnézek, ott látszik az avasi templomnak a tornya, picit följebb nézek, látom az avasi kilátót. Szóval ezt így egy tömbben az ember elgondolkozik, hogy hát azért valahol mindegyik szép a maga nemében, de ez így egyszerűen egyben melbevágó.
Igen, igen, és ugye ezek rakódnak egymásra, tehát óriási felelősség, hogy ki mit tervez, főleg a belvárosban, mert ugye oda rakják ezeket az épületeket, ezek az újabbakat, és ott lesznek 100-200 évig, tehát óriási felelősség. Hát ezt a nagy társasházat, ezt nem kommentálom, nem is, tehát én csak a látványtervét láttam a hirdetésekben, biztos jó az alaprajza, a telepítése, nem kommentálom inkább, de az biztos, hogy ez itt, ahol ülünk is, itt a 800 éves avasi templomnak a töve, meg a környéke, ez különösen olyan érték, amire vigyázni kellene, és hogy hogyan nyúlunk hozzá. Egyébként nekem sokkal inkább a lakó és a külső és az ipari vezetekben voltak terveim. Tehát ez egy kicsit fura is, hogy amikor végeztem az egyetemen 95-ben, én azt hittem, hogy itt lesz egy ilyen városfejlesztési koncepció, és majd tervezünk szép épületeket a belvárosba, és teljesen másképp alakult. Tehát a város részéről 30 év alatt egy megbízással jött, ugyanakkor a magánmegbízók és a céges megbízók, ők meg szakadatlanul keresnek, csak ugye ez inkább a külső kerületeknek a környéke. Tehát, hogyha valaki, bárki is belvárosi munkához jut, tényleg tízszeres felelősség, hogy milyen formákat, tereket hoz létre, hogy utána, tényleg az emberek utána 50-150-ig azt fogják nézni. És nem csak a szakmabeliek, hanem mindenki. Úgyhogy, és az, hogy egy egységes arcot létrehozzunk a belvárosba, az nem évek, nem is évtizedek, az szinte 50-100 év munkája, és ez a eklektikus stílus, ami még mindig azért nagyjából meghatározza a belvárost, ezt jobban hívebben követni. Tehát itt nem szabad nagyon modernet itt a belvárosban, továbbra is azt mondom, mert UFO lesz, tehát olyan, mint a Pátria épülete, hogy biztos nagyon jó volt a 80-as években, csak mégiscsak egy UFO ott azon a helyen. Úgyhogy mindenképpen nagy felelősség, hogy...
Főleg a Rorarius helyén, amit lebontottak miatta, ugye? Igen. Ez egy csodálatos kávéház volt. Na hát térjünk vissza a lakóépületekre. Bizony nagyon sokszor látja az ember, hogy felújítják egyrészt a kádárkockákat, vagy még régebbi házakat. Ez kizárólag a megrendelő igényei szerint, vagy... Mit lehet ezekkel kezdeni? Hát olyan nagyon sokat nem, vagy lehet?
Építésztős, igen, van egy egyszerű... négyzet vagy négyszög forma, egy négyzetes alaprajz rajta egy sátortetővel. Itt függ
amit
a megbízó...
körbeszigetelek,
igen.
Az első.
Igen. Hát, hogyha nem is bővül, akkor nagyon nem fog megváltozni a formája. Ha bővül, és nekem is volt kb. 10 éve, már nem tervezek bővítéseket időhiány miatt, de korábban elég sokat terveztem ilyen bővítéseket is, és hogyha megbízónak olyan a tervezési kérése, programja, hogy akár kétszeresre nő a ház, akkor radikálisan hozzá lehet nyúlni, akár a tetőt átépíteni. Tényleg a megbízótól is függ, de az építésznek a fantáziájától, akaraterejétől, ötleteitől is függ, és lehet egész jókat kihozni. Azt hiszem most volt is ilyen országos tervpályázat, hogy kádárkockák felújítására adtak be egész jó terveket, láttam az eredményeket, úgyhogy nem reménytelen, meg amúgy jó, lehet, hogy nem a szépek az arányai, mint egy gótikus katedrálisnak, de sok embernek abban 60-70-es években ez egy előrelépés volt, csak most már eltelt azóta is 60 év, és ezt kell sokszor továbbfejleszteni, az arányait javítani, tehát visszatérve a megbízó igényeitől is függ, és az építész tehetségétől is függ, hogy mit kezd a kádárkockával.
Nézzük már végig azokat a kérdéseket, amelyeknek mentén majd az MMS kutatását végzi.
Fő témája az a 80-as évek óta, hogyan változott a lakó épülettervezésnek a gondolkodásmódja, módszere itt Miskolcon és környékén. Sok szempont van, tehát amiről beszéltünk, az esztétikai szempont, hogy akár a téralakítás, az épületek formálása hogyan változott, a gondolkodásunk az alaprajzol. Tehát például ugye 80-as években jellemző volt, hogy volt egy nappali, egy konyha, egy étkező szobá, tehát külön helységek ajtókkal elválasztva. Az alaprajz merev volt, derékszögű volt, és utána volt egy oldódás, hogy ugye például étkező, konyha, nappali egybeolvadva, vagy félig elcsúsztatva, fontosabbá vált a terasz, a kert kapcsolat. A terasz az nem csak egy odaépített dolog lett a házhoz, hogy oda bigyeztjük, hanem mondjuk egy átmeneti tér a lakóépület és a kert között. Ugye vannak most már okos pergolák, ilyen zárható, nyitható teraszfedések. Tehát egyrészt sokat felült a szemlélet a terekről. Hát a színek változásáról is külön fejezetet lehet írni, hogy hogyan változott. Ugye a szürkeségből szinte a 90-es években feltört egy ilyen szinte egy túlformálás, egy túlszínezési hajlam. Most megint utóbbi 10 évben egy ilyen visszahűlési folyamatot tudok tapasztalni. Tehát ez a
szürke-fehér feketétől rosszul
vagyok. Az oló másik oldala, igen. Főleg, ha csak így rápingálják a szürkét, igen. Tehát nincs... Nem úgy, hogy mondjuk két kocka össze, mert egyik fehér, másik szürke.
Meg amikor főleg nem egy modern épületet pingálnak ilyenre.
Igen, ehhez kell érzék. Igen, most van egy, és érdekes, hogy nem csak az építészetben, az autóbusz, hogy megfigyeljük, hogy milyen színű autók voltak 20 éve, elég sok. Most már szinte csak fekete, szürke, fehér, tehát nagyon ritka az, ami
meg a formájuk is sokkal kockább lett.
Igen, és egyre inkább össze. Igen. Tehát erre is vigyázni kell, hogy volt egy ilyen felszabadulás a 90-es években, és most van egy ilyen visszahűlés, szinte ilyen visszaridegedés az építészetben is. Ez az esztétikai része. A másik ugye a műszaki része, tehát főleg a gépészet. Tehát régen ugye volt egy gázkazán, azzal fűtöttek. Most már a hőszivacsos fűtéstől kezdve a napelemek, a napkollektor, a fan coil, a szellőztetés, tehát a gépészet is óriásit fejlődött, az elektromosság is óriásit fejlődött, nem beszélve a megbízók igényéről. Tehát ugye a 80-as években volt egy típusterv, építész úr, ezt adaptáljuk, és nem is nagyon szólt be az ügyfél. Ma, tehát annyira felkészültek a megbízók, hogy Pinterest, Instagram, kötetnyi folyóirat, és akkor ugye ebből kell kihámozni azt, ami használható, meg az ügyfelet rávezetni arra, hogy nem minden használható, és erre a telekre egy egyedit kellene csinálni. Figyelembe veszem a kéréseiket, természetesen nem lehet adaptálni egy helyszínre egy késztervet. Ezen kívül hát az építés hatóságoknak a szigora az körülbelül meg 10-szereződött a 80-as évekhez képest, tehát a 10 centi feletti eltéréstől büntetnek, kismillió műszaki leírás. Ugye mondtam az elején, hogy régen egy terv, ez egy kihagyható A1-es lap volt, most egy kb. 100 oldalas disszertáció, tehát hőtechnikával, statikával, geodéziával, több hónap munka egy családi házterv is. Úgyhogy sok szálon fogom tudni kutatni ezt a fejlődést az utóbbi
egy négy évben. Egy év van rá, ugye? Egy évig igen. Működik ez az ösztöndíj, akkor le kell adni igen. Ezt a munkát.
Igen. A felénél be kell mutatni, hogy hogy állok, és mindez persze úgy, hogy a tervezési munka az teljesen zavaton folyik közben, tehát nem fogom az irodát azért bezárni. Ez tipikusan esti hétvégi plusz feladat lesz, de érdekel és izgat a feladat.
És gondolom sok mindenkit, hiszen kézbe vehetünk majd egy olyan munkát, amiből tájékozódhatunk, hogy mi zajlott itt a környékünkön 80-tól.
Remélem az ember már hozzájárul, de én közé is tenném ezt a kutatást, és akkor esetleg valaki majd folytassa, egészítse ki. Egy év alatt ez nyilván nem lesz egy lexikon mélységű dolog, de úgy szeretném, hogy egy 80-100 oldalnyi közérthető, tehát nem csak építészek számára, egy olvasmányos sok képpel egy ezekről történő merengés, elemzés, és esetleg a folyamatokat figyelembe véve, hogy hogyan történik ennek a fejlődése, több szempontból egy kis jóslást is beletennék, hogy mi lesz esetleg a kifutása 5-10-20 év múlva, egy jóslás kategóriát is beletennék. Aztán majd meglátjuk, hogy...
Hát köszönöm szépen, megígérjük a hallgatóknak, hogy majd ugye munka felénél megint beszélgetünk, hogy hol köszönöm. Tart, és akkor beszámolunk az eredményekről. Kedves hallgatóink, Halmai Attila építész, a Halmai Art építés stúdió tulajdonosa volt a vendégünk, aki a Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjasa lesz, mégpedig 1980-tól kutatja, összegzi a Miskolcon folyt építkezéseket. Köszönöm szépen, jó munkát kívánok.
És köszönöm szépen a meghívást.